emléket és békesség Istentől, ami atyámtól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Advent 4. vasárnapján. A 302. dicséretünket énekeljük el, 302. dicséretünket, annak 3. és 5. versét.
Thank you.
és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, a mai tanítást a Filippi levélből olvasson fel, a Filippi levél második részének az első 12 verséből, itt szól hozzánk Isten igéje. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Hálával áldunk, magasztalunk téged, Urunk Istenünk, megtartunk nagy kegyelmedért, végtelen szeretetért. Köszönjük, hogy megőrizted a mi életünket, és köszönjük, hogy Advent 4. vasárnapját itt lehetünk a te házadban, hogy dicsérjük, hogy magasztaljunk téged. Áldunk és dicsőítünk, halljuk, hogy téged illet a hódolat, a dicséret. Leborulunk előtted, mert te vagy a hatalmas Úr, ennek az egész világnak az Ura. Bűnbánattal valljuk meg, hogy éppen ez a krisztusi alázat hiányzik az életünkben. Kérjük szépen, taníts bennünket Jézus Krisztus példáján, hogy magunkat ne tartsuk a többieknél különbnek. A magunk emberi eredményeit le tudjuk tenni a te színed előtt. Hogy igaz legyen ránk is, hogy ne azzal dicsekedjünk, amik van. Köszönjük, hogy te mást, áldást és nem dicsekedni valót akarsz adni nekünk. Erre az áldásra van a legnagyobb szükségünk. Ezért kérjük szépen, tisztíts meg bennünket a mi bűneinktől, mindazoktól, amelyeket szóval, gondolattal, mulasztással vagy cselekedettel követünk el. Kérjük szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és add meg a számunkra, hogy neked tudjuk mindenben engedelmeskedni. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Igényhirdetéssel készülve a 130. zsoltárunkat énekeljük el, 130. zsoltárunkat, és a 130. zsoltár első vers eléneklése után menjenek majd ki a gyereket, a gyerek Isten tiszteletre. annál hallgassuk meg Isten igényt, ahogyan fordul ránk. A Lukács evangéliuma 22. részéből, még egy egyszer hadd kérjen meg, hogy várjatok meg egy gyerekkirámat. Tehát Lukács evangéliuma 22. részéből, a 24. verstől a 27. versig. Így szól hozzánk Isten igénye. Tehát Lukács evangéliuma 22. részéből, a 24. verstől. Ezután versengés is támadt közöttük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jó tevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ámen. Gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, a mai prédikációnak a címe az lehet, hogy versengés. A világban, a vállalati szférában, a nem hívők között a versengés lehet jó is, meg lehet rossz is. A versengés célja a szelekció, hogy kiválasszák ki a hatékonyabb, ki a legkevésbé hatékony. Szoktak mondani ilyen bűszavakat, hogy léteznek ilyen nyertes-nyertes, meg vesztes-nyertes versengések. Mondom, a világban általában helye van a versengésnek. Mikor jó és mikor rossz a versengés? Ha a versengés több teljesítés, több energiát szabadít fel, akkor jó. De néha létezik olyan versengés is, amelyik csak energiát emészt el, amelynek hatására a versengő felek kimerülnek és kiürülnek. Ezt akkor lehet megfigyelni, ha valaki túlságosan is törekszik a győzelemre, és nem méri fel a megfelelő erőviszonyokat. Baj az is, amikor nem rövid távú a versengés, hanem hosszan elhúzódó. Akik kénytelenek ebben részt venni, azok általában a mérsékelt intenzitású versengést tudják elfogadni. Ha túl intenzív, vagy túl hosszan tart, akkor inkább kimerítő, inkább ártalmára van mindenkinek. Mikor baj a versengés? Ha nem nyíl sisakos, ha nincsenek kimondva a szabályai, ha az is része kell, hogy legyen a versengésnek, aki ebben nem akar részt venni, a dicsőség vágyhatja. Két közösség típus létezik. Az egyik az intézményi típusú közösség. A másik a családi típusú közösség. A régi világban ezeknek megvoltak a latin kifejezései, nem akarom most mutatni vele a testvéreket. Az intézményi típusú közösségben megvan a helye a versengésnek, vagy meg lehet a helye a versengésnek. A családi típusú közösségben ott nincs. Ott semmilyen versengés nem jó. A nyertes nyertes sem. A gyülekezet az tipikusan családi típusú közösség. Mi egymásnak testvérei vagyunk. És egyetlen egy atyánk van, az Isten. Ez a mi közösségünknek az alapja. És ebben a családi típusú közösségben nagyon nagy baj, hogyha versengést támad. De mindig beszél közük magán. A tanítványok között is ott volt. És amikor Jézus meghallotta, hogy ők versenyeznek, akkor mindig számon kérte őket. Igyekezett elcsitítani a versengéseket. És rámutatott arra, hogy ez nem helyes. Így mondja igény, hogy vetekedés támadt a tanítványok között. Alig ha tudjuk a görög szót pontosan visszaadni. Olyan kifejezés ez, hogy valaki indulatos, harcban áll, győzni akar. Így mondta egyszer püspökünk, hogy nehéz eldönteni, hogy mit akar az ember igazán, a harcot, vagy a győzelmet. De akik a harcban és a könyöklésben profi, az az érzésem, hogy inkább a harcot szeretik. Luthernek volt egy álma, sokszor visszatér. És ez az álma arról szólt, hogy ő mászik fel egy kötélen. És amikor visszanézett, akkor azt látta, hogy ez a kötél emberi csontokból volt összeállítva. És ezen ment egyre feljebb és feljebb. Ez a mi dicsványunk. Feljebb akár a másik csontján, akár a másik hátán, vagy koponyáján keresztül is. A gyülekezet, a testvéri közössége mindenképp tönkre teszi a versenés. Egy családban nem. Gondoljunk csak két ószövetségi történetre, ahol egy-egy családban megjelent a testvérek között a versengés. Ennek tipikus története József családja. 12-en voltak testvérek, és József dicsekedett, tarka ruhát hordott. Nem kellett úgy dolgoznia, mint a többiek. Az apja elkényeztette. Mennyi fájdalom született abból, hogy a testvérek versengtek egymással. Nem mondom el az egész történetet. De látjuk világosan a történetben, hogy az édesapa elkövette azt a hibát, hogy az egyiket jobban szerette, mint a többi. Talán ennek a következtében is kialakult a testvérek között a versengés. És az ilyen versengésnek mindig az a kísértése, hogy még nagyobb romlást eredményez. A másik család pedig Ézsau és Jákob. Ott azt a bajt láttuk, hogy az édesanyja Jákobot szerette jobban, az édesapa pedig Ézsaut. És a két testvér között megindult a versengés. Nem tudjuk, hogy a szülői szeretet hatására-e, vagy Jákobnak a gondolkozás módja miatt, de megindult a versengés. Mennyi keserűséget, mennyi fájdalmat eredményezett a család. És a Biblia nagyon határozottan aláhúzza, hogy nem azért kapta meg a kiválasztást Jákob, azaz Izrael, mert csalással megszerezte, amit meg lehetett szerezni, hanem mert Isten a születése előtt kiválasztotta. Tehát a csalásával, a versengésével, az erőszakosságával csak fájdalmat okozott a családjának. A gyülekezetben mi, mint egy nagy család él, egymásnak a testvérei vagyunk. Atyánk nem kivételez senkivel sem. Így mondta Gyökösi Endre, igaza van, hogy mindenkinek az elejéhez képest egyenlően adott. Kaptunk annyi ajándékot, ami elegendő a nekünk adott küldetés elvégzéséhez. És ha kitartással futjuk meg a pályánkat, akkor elnyerjük az élet koronáját. A nyertes-nyertes játszmának sincs helye a gyülekezetben, a családban, vagy a családtípusú közösségekben. A versengés úgy, ahogy van, az ilyen közösségekben pusztító. Bár baj a versengés, mégis tele vagyunk vele. A családokban is. Nagyon sok válásnak ez az oka. Mindenütt. Talán a világ szemlélete hozza be a magánéletünkbe. Nem kéne testvérek ennek itt lenni. Mindjárt a prédikáció elején hogy mondjam el, hogy aki verseng, az nem mindig agresszív. Sőt, lehet nagyon kedves, mosolygós ember. Halkszagú. Sőt, gyakran érzek a hangjukban egyfajta elfojtottságot. Alig érteni sokszor a beszédüket. A legritább, hogy agresszívek lennének, tehát az agresszivitásnak a külső jeleit mutatnák. Hogyan versenyünk? A keresztény közösségekben nagyon gyakori formája a versengésnek az egymás szüntelen való kiavítása. Mond valaki valamit, egy ártatlan mondatot, és a másik azonnal kiavít. Hogy mondjak el egy példát a saját életemből. Ketten beszélgettünk egy kollégával, és elmondtam neki, hogy nem tudom megvalósítani, de nagyon jó lenne megvalósítani a gyülekezetben, hogy a nyugdíjas bibliaúr előtt egy kicsit hamarabb tudjanak jönni a testvérek, és akkor legyen alkalom arra, hogy beszélgessünk. Hiszen sokak szeretnének csak úgy beszélgetni, hisz otthon legfeljebb hallgatják a rádiót, de nincs kihez szólni. És a kollega kedves mosolya figyelmeztetett, hogy de azért az ige el nem maradjon. Az egymásnak az állandó kiavítása. Azt mondja az egyik, hogy fáj a fejem, szeretnék egy pohár kávét inni. És a másik megkérdezik, hogy nem vagy függő a kávétól. És nagyon sokan így tudnám sorolni. Hogy néha egy-egy szóba is belekötünk. Az a legtragikusabb, amikor a másik olyan szavába kötünk bele, amelyik szó tulajdonképpen benne van a Bibliában is. És mégis úgy érzi az illető, hogy az a szó nem helyes, hogy elhangzik. Testvérek, leggyakrabban nem azért kötünk be a másik szavába, mert pontosítani akarjuk a beszédét. Nem azért kötünk bele, hogy az evangéliumot szolgáljuk, hanem ennek egyetlen egy oka van, az én fölmagasztalásom. Ez nem szolgálja az evangélium ügyét. Persze, bizonyára tudnak mondani a testvérek olyan esetet, amikor Isten jót hozott ki a testvérek egymás közötti versengéséből. De itt csak arról van szó, amit a Róma 8.28 tanít, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. És Istennek még arra is van hatalma, hogy a rosszból jót hozzon ki. De ha Isten még a rosszból is jót tud kihozni, akkor mennyivel nagyobb jót hoz ki abból, ha jót cselekszünk versengés nélkül. Hogyan versengünk? Ilyen szinte láthatatlan módon, hogy kiavítjuk egymást. A versengés másik formája a kérkedés. Amikor hívő emberekről beszélek, nem a kisfiekről, amikor egy hívő ember a maga sikerében meg az eredményeivel dicsekszik. Persze mindig hozzáteszi, hogy nem él, hanem az Isten velem lévő kegyelme. De azért csak elmondja, hogy mennyi mindent ért el. Azért baj a kérkedés, mert a kérkedésem a másikból kiváltja az irigységet. Nem véletlenül mondja Pál apostol a korintusi első levél 13. részében, a szeretet himnuszában, hogy a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik. Kérkedik az, aki állandóan mondja a maga sikerét. Irigykedik, aki nem tud együtt örülni a másikkal. És mond Pál egy harmadikat. Azt, hogy nem fuvalkodik fel. A felfuvalkodott ember a semmiben nézi a többieket. Aki kérkedik, az nagyobbnak nézi magát, mint a többiek. Aki irigykedik, az kisebbnek érzi magát, mint a többiek. Aki pedig felfuvalkodik, az semmiben nézi a többieket. Egy verseny is. Nem a másikhoz, hanem a küldetésemhez kell mérni magam. Újra mondom, a kérkedésnél is az én felmagasztalása a legfőbb ok. Testvérek, az eredményeinket nem kell mindig elmondani. Székesfehérváron lelkész választás volt egy pár évvel ezelőtt. Két lelkészes állás, az egyik lelkész a helyén maradt, a másikat keresték meg. És aki ott volt lelkészként, azt mondta a gyülekezetnek, hogy menjenek ki kis küldöttségek, oda, ahonnan lelkészt akarunk nézni. Itt beszélgessenek el a lelkésszel. És ha visszajöttek, akkor mondják el a tapasztalataikat. A lelkész összeírt kérdéseket, amelyik alapján megbeszélték, hogy mit tapasztaltak. És az egyik kérdés az volt, hogy mennyit dicsekedett a lelkész a maga eredményei. Okos kérdés, nem? Elmennek a presbiterek megnézni egy lelkészt, hogy az milyen, alkalmas lesz-e, hogy a egyház kerület legnagyobb gyülekezetének a vezetője legyen. És ott van a lelkészben az a vágy, hogy ő az alatt az egy órás beszélgetés alatt mindent el akar mondani, amit ő csinált a gyülekezetben. Csak magáról beszélte, vagy kérdezte a többieket is? Máshogyan kell beszélni egy hívő embernek az eredményeiről. Nem véletlenül mondja Jakab apostol az levelének első része 9.-10. versében, hogy a szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedik, a gazdag pedig a megalázott voltjával, mert elmúlik mindez, mint a mező virágon. Tehát akinek sokat adott Isten, aki gazdag, aki erős, aki eredményes, így mondja a Biblia, megalázott voltából dicsekedjék. Jézus pedig azt mondja, hogy akik királyok, gazdagok, és a többieket a hatalmuk alá hajtják, azok jó termőknek hivatják magukat. Tehát nem csak egyszerűen dicsekednek, nem csak kérkednek, hanem még ilyen képmutató módon is viselkednek. Jó termőknek hivatják magukat. De nem csak az eredményeinkkel tudunk már versengeni, de hogy a betegségeinkkel is, a bajunkkal is, a nyomorúságunkkal is. Gondoljuk csak arra, hogy valaki kórházba megy, és a barátja elmondja, hogy neked levágják mind a két lábodat, meg a két kezedet is, a semmi. Hát az én betegségem, a múltkor majdnem tepsüvet hoztak ki. Még a betegségünkkel is tudunk dicsekedni. Mert az én betegségem nagyobb, mint a tiéd. Az én bajom nagyobb, mint a tiéd. Ez mind-mind, semmi másról nem szól. Csak és kizárólag az énünk felmagasztalásáról. Ezért írja azt Jakab apostol, hogy a szegény sorsú, vagy tegyen még hozzá, hogy a nehéz sorsú testvér a maga méltóságával dicsekedjék. Jaj, de ritkán halljuk, jaj, de ritkán mondjuk, amikor nehézségünk meg gondunk van, hogy Isten méltónak tartotta arra, hogy ezen a problémán átvezessen. Én sem magamtól mondom ezt, hanem egy kedves, mélyen hívő testvér, akinek fogyatékos gyereke született, mondta rá, hogy őket Isten méltónak találta arra, hogy egy ilyen fogyatékos gyereket rájuk bízom. Így mondja Jakab apostol, a szegény sorsú testvér a maga méltóságával dicsekedjék. Nincs helye a gyülekezetben a versengésnek. Miért szólok erről? Hát mondhatnám azt is, hogy egy tanulmányt készítek, és ehhez igyekeztem anyagot gyűjteni. Ez is igaz. Meg azt is mondhatom, hogy Advent 4. vasárnapján tartunk. Várjuk vissza Jézust, aki eljön ítélni élőket és holtakat nagy hatalommal. És így mondja a Biblia, hogy mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. Várjuk vissza Jézust, és az egyik gonoszság miatt meghidegül a szeretet.
Ez a végidők egyik jele a Biblia szerint. Hogyan várjuk vissza Jézust? Advent 4. vasárnapján mindig arra gondolunk, hogy Jézus visszajön. Ítélni fog élőket és holtakat. És akkor mit talál itt? Egy szeretet nélküli versengő egyházat. Olyan embereket, akik testvérnek mondják magukat, de közben sebeket okoznak egymásnak. Ha versengünk, hogyan várjuk vissza azt a Jézus Krisztus, aki magáról, akiről azt mondja a Krisztus Jézus, hogy magát megalázta, szolgai formát vette fel, emberekhez hasonlóvá lett mindenben, kivéve a bűnt. Megalázták. A golgotai keresztre feszítették. Nem térkedett a maga Isten voltjában. Azzal folytatódik a Krisztus Jézus, hogy mindezért Isten cserébe felmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amelyik nagyobb a földön mindenkinél. Miért nem szabad versengeni? Mert Jézus a szolgai formát mutatta meg nekünk. Az utolsó vacsoránál, közvetlenül a kereszt halála előtt, levette a felső ruháját, és megmosta a tanítványok lábát. Már az utolsó időszak, amikor ő ment a Golgotai keresztre, hogy a halálával megváltsa a tanítványokat a bűneikből, a versengés bűnéből is. Akkor a tanítványok azon versengtek, hogy ki a nagyobb. Milyen különbség van a Krisztusi lelkület, meg a mi lelkületünk között. A Szentlélek hatalmas munkája, amikor valaki belülről átalakít. És attól kezdve megszabadít bennünket attól, hogy állandóan versengünk. És ha sikerül legyőznünk a versengést, akkor válik igazán testvérivé a gyülekezetünk közösség. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, kérjük szépen, hogy szabadíts meg bennünket a versengéstől, és segíts, hogy szeretetteljes testvéri közösségünk legyen. Kérjük szépen, hogy nyisd fel a szemünket, amikor magunk se veszük észre, hogy dicsekszünk, tökélkedünk, hogy a magunk eredményeit mondjuk, vagy a magunk keserűségét. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor mindent jobban tudunk, egymásnál is, nálad is. Kérjük szépen, add meg, hogy úgy tudjunk élni ebben a világban, ahogy te éltél. És áldást hozzunk azokra, akikkel együtt vagyunk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy ebben a közösségben egyek lehetünk általad. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, az egészségügyben dolgozókért. Kérjük, hogy a koronavírus válság újabb hullámával adj erőt nekik. Könyörgünk hozzá, Úrunk, országunk vezetőjéért, mint azokért, akik a parlamentben végzik a munkájukat. Ha tudják a te akaratod szerint irányítani az országunkat. Kérjük szépen, hogy adj Magyarországon egy nagy ébredést, hogy minél többen hozzá találjanak, és a te utadon járjanak. Könyörgünk hozzá, Úrunk, az ünnepekért. Különösképpen is könyörgünk azokért, akik csak az ünnepen jönnek el a templomból. Kérjük szépen azt, hogy ő szívükhöz tudjon szólni az ige hirdetés. Én most különösképpen is könyörgünk a betegekért, a magukra maradtakért, azokért, akik ünnepen is egyedül kell, hogy maradjanak. Kérjük szépen, hogy áld és őrizd meg őket a számukra előttük álló nehéz időszakban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.